Sziasztok, ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora, amelyben most sorakoznak fel a vendégek, akik beszélgetve jöttek be a stúdióba, a műsorvezető most is, mint minden héten, Babarczi Eszter
és Kocián Péter.
Van nekünk SMS számunk 0620 9986 986, hozzá lehet szólni a dolgokhoz, meg van egy adástelefonunk is 55 55 986. A vendégek két újságíró, akiknek mindjárt elmondom a nevét, sőt most is elmondom a nevét, Szakonyi Péter, aki azt hiszem már mikrofonképes állapotban van. Szia Péter!
Jó délutánt, jó napot, szervusz Péter!
És másik vendégünket most készítjük fel, hogy mikrofonképes állapotban legyen, beállítjuk a mikrofonját, egy kicsit lepihen.
Azért már láttam mikrofon.
Radnai Péter!
Aki baj lesz a Péterekkel.
Playboy főszerep, tényleg három Péter.
Elnyomó többségben vagyunk itt most Péterileg.
Ennél meg ki fog dönni, hogy lesz az egyik Péter, aki ért hozzá, másik valamivel kevésbé.
Nem. Ezt a Radnai csak azért mondja, mert szerénykedik. Az utóbbi években nem női lapot. Tehát nőket, messzele nőket ábrázoló férfi lapot szerkeszt. Nem mondom ki még egyszer a nevét, de valójában egy politikai újságíró volt akkor, amikor még nem csábult el a szórakoztató újságírás világába.
Nem adta el magát nyugodtan.
Amiről ma fogunk beszélgetni, nemzeti csúcs, pénzügyi válság, és Pécsről, a kulturális fővárosról is fogunk beszélgetni, amellyel kapcsolatban ugye ezen a héten meghallgatási botrány tört ki. Itt lesz majd a térség és az ügy egyik ismerője, akivel telefoninterjút fogunk csinálni. Most egy kicsit zenélünk, és aztán utána jövünk vissza. Szombaton nemzeti csúcs lesz, a miniszterelnök hívta össze, ott lesz rajta volt miniszterelnökök, jelenlegi aktív politikusok, az ellenzék vezetői, a Magyar Tudományos Akadémia elnökei, szóval egy olyan szellemi, meg gazdasági, meg tudományos, meg politikai elit, amelytől a miniszterelnök azt várja, hogy megmondják, mit csináljunk a következő években itt Magyarországon, nem csak a gazdaságban, hanem a társadalomban is. Közben pedig, amikor a híreket nézzük nap mint nap, továbbra is a pénzügyi válságról van szó. A legutóbbi hír, hogy ugye a Fitch Hitelminősítő Intézet a magyar adósságkilátást negatívra rontotta, ami azt jelenti, hogy rosszabb besorolásunk, mert azt mondják, hogy a külső adósságunk annyi, mint a nemzeti jövedelem értéke, és ez szerintük kockázatossá teszi a magyar adósságnak a menedzselését. És az az első kérdésem Radnai Péterhez és Szakonyi Péterhez, hogy amikor a nemzeti csúcsról kellene beszélgetnünk a forgatókönyv szerint, akkor a nemzeti csúcsról kellene inkább beszélgetnünk, hogy a pénzügyi válságról. Szóval, hogy melyik az, amely szerintetek fontosabb most? A pénzügyi válság, meg az, hogy Magyarország ebben a helyzetben kinéz, vagy az, amit a politikusok ennek a kezelésére kitalálnak? A nemzeti egység hiányzik most itt, vagy egy még stabilabb gazdaság?
A kettő nem választható le egymástól, hiszen egyik a másiknak a következménye.
Jó, de ha mégis melyiket kéne először...
Hát én azt hiszem, hogy a pénzügyi válság most, azt hiszem, hogy ez itt az első számú prioritás, ez amiről kell beszélni, hiszen úgy tűnik, hogy megállhatatlanul zuhan a tőzsde, az értékpapírok, teljesen be van rezelve mindenki, hogy mi lesz itt, és azt hiszem, hogy nem csak, most már nem csak a szakemberek vannak berezelve, hanem kezd egy össznépi, hogy mondjam, székrekedés, vagy nem tudom, hogy mi lenni, mert nagy gáz van.
Radnai Péter, politika vagy gazdaság a probléma?
Azt gondolom, hogy én nem annyira értek a gazdasághoz, de azt gondolom, hogy ez gazdasági probléma, viszont ami miatt szerintem, amiről érdekeset lehet esetleg beszélgetni, hogy ez hogy van Magyarországon kezelve, tehát, hogy van egy világgazdasági válságnak tűnő helyzet, ami most úgy csapódik le, hogy egy hete gyakorlatilag a kommunikáció arról megy Magyarországon, hogy ki megy el erre a megbeszélésre, ki nem megy el erre a megbeszélésre, aki elmegy, az miért megy el, és réges-rég nem arról nyilatkoznak a politikusok, hogy tulajdonképpen mi is az alapválságnak az oka, hanem ilyen erődemonstrációként. Az egyik azt mondja, hogy ez értelmetlen, a másik azt mondja, hogy ez az másik ember nyilatkozatát idézi, aki szerint ez nagyon fontos. Különböző volt elnökök ezért vagy azért kivonják magukat, alkotmánybíróság elnöke közben pozitívan elment, de azért mégsem egy. Szóval a lényeg az, hogy az egész egy kicsit ilyen magyar narancsosan van kezelve, tehát szerintem ez a válságból sikerült egy ilyen kicsit sárgább, kicsit savanyú válságot kezelni Magyarországon, legalábbis a kommunikáció szintjén.
Rám nézel, Péter? Kocsián Péter rám néz.
Eszter kérdezni akar.
Azt akar. Úgy éreztem, hogy olyan a kérdésed, én mindig, de csak a végén szoktam, azért lepett meg, hogy mindjárt az elején kell. olyan volt a kérdésed, mint hogyha azt kérdezünk, hogy akkor először ijeszgetünk, és utána nyugtatgatunk, vagy először nyugtatgatunk, és utána ijeszgetünk.
Na jó, azért van tovább is a kérdésem, csak azt még nem lövöm el, mert majd arról is kellene beszélnünk, hogy van-e értelme ennek a nemzeti csúcsnak, és ugye, de nem mondom ezt el, mondd el a véleményed, vagy mondjam el. Szóval, hogy
ne, hát ugye
többen azt mondják, hogy most elolvastam a Sólyom köztársasági elnöknek a nyilatkozatát arról, hogy ő miért nem megy el a nemzeti csúcsra, és ő azt mondta, hogy a kormány kormányozzon, a felelősségi viszonyoknak az összekeverése, hogyha itt az ellenzék kormánypártok leülnek és együtt kezdenek el beszélgetni arról, amelyről egyébként a kormány van informálva, neki van törvény adta lehetőségeit bármit lépni, tehát szerint ennek a nemzeti csúcsnak nincs értelme. Csak mondom, hogy azért...
Emlékszem, amikor egy hete vagy két hete Amerikában a két elnök jelölt az amerikai elnökválasztás közepén, ami azért egy kicsit talán nagyobb hatású verseny, mint ami Magyarországon folyik, és hát mondjuk kicsit most jobban benne vannak a finisében, mint mondjuk mi, de a két elnök jelölt az elment George Bushhoz, akivel egyébként szerintem egyik sem mutatkozik szívesen, még McCain sem mutatkozik szívesen, és egy adott helyzetben úgy döntek, hogy félreteszik arra a napra a kampányokat, és leültek beszélni egymással. És aztán, amikor meg kellett szavazni valamit, akkor mind a kettő megszavazta, amikor úgy érezte, hogy ezzel, legalábbis az ő véleményük szerint segítenek a gazdaságon.
Akkor most megmondom, most megmondhatom a tutit, ha már most itt az elején. Tehát ugye a hitelválság az egy hitelességi válság. Ha leminősítik a államadósságunkat, az azt jelenti, hogy külföldön azt gondolják rólunk, hogy gázos ország vagyunk. Ha megnézed, hogy mit írnak a gazdasági lapok, akkor kiderül, hogy a gázos ország faktorok között szerepel a politikai instabilitás is, valamint az, hogy kisebbségi kormányunk van. Tehát most függetlenül attól, hogy itt politikai játszmák zajlanak, én azt gondolom, hogy az az országnak abszolút érdeke, hogy most egységfrontot mutasson fel kifelé is, meg befelé is, mert ha befelé mutatjuk az egységfrontot, akkor mondjuk lehet, hogy attól igazán megijednek az emberek, egyébként most eszembe jutott, hogy lehet, hogy attól fognának gyanút, de minden esetre, ha úgy tűnik kifelé, hogy a szokásos kisebbségi kormány körüli húzavona most leáll, és viszonylag egyhangúan tudnak a Nemzeti Bank elnöke, nyilván az AS meg a kormányfő valamiféle válságkezelési stratégiát kialakítani, az jelenti, hogy pozitívabb lesz az adósi megítélésünk. Hát ez olyan szinten államérdek, hogy nem látom, hogy ez hogyan írhatná fölül az, hogy általában mi az ellenzék dolga, meg mi a kormánypár dolga. Meg azt se látom, hogy hogyan írhatná fölül az, hogy nem tudom én, mondjuk Tölgyesi Péter szerint, akit én rettenetesen nagyra becsülök, most a Gyurcsány úgy tesz, mintha ő lenne az árvízi hajós. Hát úgy tesz, mintha ő lenne az árvízi hajós, neki bizonyos értelemben ez jól jött, kétség kívül, de hát az Isten szerelmére élünk egy országban, és szeretnénk, én legalábbis szeretném visszafizetni a devizahitelemet, úgyhogy nehogy már itt nekem rontsák a forintot.
Szakonyi Péter.
Az a helyzet, hogy teljesen mindegy, hogy kitartunk árvízi hajósnak, vagy sem, árvíz van. És egy ilyen helyzetben, ha a köztársaság elnökének nevezett személy bájgunárként tetszeleg, és olyan mondatokat mond, amikkel igazán nehéz indulatok nélkül beszélni.
De Péter, épp azt akartam idézni, hogy a köztársaság elnök azt is mondta ebben a közleményében, hogy az, hogy a Fidesz és a kormány leülnek egymással, az egy dicséretes dolog. Az is dicséretes dolog, hogy nem ment ki a Fidesz, amikor a Gyurcsány miniszterelnök tartotta a beszédét a parlamentben, tehát megszüntették erre az időszakra a bojkottot, amit hirdettek a miniszterelnök ellen. Tehát a köztársasági elnök azt mondta, hogy a politikai élet aktív szereplőinek, úgy értem azoknak, akik döntenek törvényekről, akik a politikai arénát alkotják, azoknak igenis kell beszélnie. Ő, mint köztársasági elnök, egy szerinte egyébként nem rátartozó politikai aktusban nem akar részt venni.
Na de már hogy ne tartozna rá az ország sorsa? Könyörgöm. Hát,
akkor mondom tovább, a köztársaság elnök azt mondta, hogy ez egy előkészítetlen dolog, nincs döntési felelősség, nincsenek háttéranyagok, nincs semmi sem.
De van gesztus értéke a dolognak, tehát
pontosan
tehát arról szól, hogy ha történetesen még az ellenzék vezetője is, nem tudom, hogy hány év után, mert nem emlékszem, úgy dönt, hogy egy terembe, és akármi kezet is fog a miniszterelnökkel, hogyha történetesen itt találkoznak. Ebben a helyzetben, tehát amikor még az, aki zsigerből nem szokott az ilyenekkel ott lenni, ebben a helyzetben ő, aki ugye ebben a pártok fölött áll, és akinek az egység megtestesítése és annak a szimbolizálása lenne a feladata, pont ebben a helyzetben éppen ő az, aki nem tudom máshogy, hogy betesz a dolognak, ez legalábbis sajátos. erre mondtam én az elején ezt a bizonyos magyar narancsot.
Arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen ebben a szituációban a köztársasági elnök önmagának mond ellent. Nem egészen fél évvel ezelőtt ő állt ki, és ő lengette meg a nemzeti egyetértés zászlaját, és a zárkok betemetésének szlogenjét. Most mi van? Most nem annyira fontos, amikor tényleg válság van? Szóval akkor most már döntse el, hogy számára mi a fontos. A nemzeti egység, vagy az, hogy deklarálja, hogy ő megint egyedül van, és megint valamilyen különös teória mentén kijelenti azt, hogy itt most nem fontos dolgokról beszélnek.
Én egy kicsit úgy éreztem egyébként, hogy Orbán Viktor hozta nehéz helyzetbe, hiszen ő azok után mondta, hogy nem megy el, miután Orbán Viktor már bejelentett, vagy kijelentett, hogy elmegy.
Igen, de Sólyom László saját bevallása szerint egyáltalán nem izgatja az, hogy milyen politikus milyen helyzetbe hoz a tetteivel, mondataival, kijelentéseivel.
Igen, de ahogy Eszter is mondta, szóval azért azt gondolom, hogy itt jelen esetben nem pártokról és nem politikusokról van szó, hanem arról van szó, hogy ahogy ezt régen mondták, a haza bölcsei, hogyha egyszer néha összejönnek, és ez mondjuk egy pekhes dolog, hogy éppen ilyen dolog miatt jönnek össze, mert más miatt is néha összejöhetnének. Kicsit az jut eszembe egyébként, amikor az EU aláírásra mentek egy repülőgéppel az ország vezetői, és akkor viszont az ellenzék vezetője egy másik repülőgéppel ment véletlenül. Szóval a dologban én azt gondolom, hogy vannak helyzetek, ami az egy pozitív dolog volt. Szóval arról, hogy annak lehetett volna örülni, büszkének lenni, hogy akkor is oda menjünk együtt. Most ennek az ellentéte van, egy olyan helyzet van, aminek nem kell örülni, ami egy rossz dolog. De adott esetben lehet, hogy együtt könnyebben a dologból kimászni. Nem biztos, hogy Sólyom László, hogyha ott lenne és mondana, nem az lenne az a dolog, hogy ott legyen, hanem hogy ott legyen és mondjon és megmondja a frankót, hogy akkor milyen módon lehet ebből a válságból kérni, mert egyszerűen a jelenlétével is szimbolizálja azt, hogy ezt a dolgot ezt ő...
Lehetne azt is mondani, hogy a miniszterelnök hozta kínos helyzetbe a köztársasági elnököt, mert a valamifajta demokratikus táncrend szerint, ha a köztársasági elnöknek akar ilyet, neki kéne összeívni egy ilyen dolgot, nyilván arról nem lenne távol. A miniszterelnök hívja meg, akkor ez egyben egy ilyen pártpolitikai dolog is.
Nagyon szimpatikus lett volna, hogyha ez a dolog, ez a Sándor palotából indul ez a történet, hiszen akkor tényleg valószínűleg más lenne kis a lányzó fekvése.
És akkor nem önmagának nem mondott volna, persze, nem? Természetesen
nem
lehet, hogy itt egy sértődöttségről is van szó, én nem tudom, kérdőjelet teszek hármat. Vajon a köztársaság elnök személyében, pozíciójában ez is értve magát, hogy nem ő hívhatta ezt össze? Hát könyörgöm, nem Jordániába kellett volna a régészeti leleteket nézni egy ilyen világgazdasági helyzetben, hanem itt kellett volna lenni, és akkor össze kellett volna neki hívnia.
Beszéljünk a nemzeti csúcsról. Van értelme a gesztuson túl, illetve a gesztusnak van értelme? Mert nem akarom azt mondani, hogy a gesztusnak nincs értelme.
Amikor már láttam az interneten, hogy ezt élőben közvetíti két televízió, és akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy a dolog az kétségtelen egy kicsit ilyen PR eseményé kezd átalakulni. Eszembe jutott, amikor hogy volt a Megyesi Péter találkozik Orbán Viktorral, és aztán hirtelen bemarad a sajtó, volt ugye egy ilyen emlékezetes... vita, ami tulajdonképpen nagyon szórakoztató volt nézői szempontból. Én is, hogyha holnap ez egy kis időm, akkor majd lefoglalni és megnézem, mint egy jó programot.
De Péter, Szakonyi Péternek mondom, hogy ha ez így lesz, akkor ez most meg tudjuk jósolni, akik már láttunk politikát közelről, hogy a miniszterelnök fog szónokolni, gyakorlatilag ő fogja irányítani az eseményt, ő lesz az, aki majd szót ad, meg azt fogjuk hallgatni, hogy ő mit mond, és erre mások mit reagálnak. Jót tesz ez ennek az érdemi...
Nem, teljesen igazad van. Az, hogy a televízió egyenes beadja, innentől kezdve színház lesz, és elveszti
de
azt
a... De nem Orbán Viktor kérte, hogy így legyen.
Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Ez egy, hogy a másik oldal felé is suhintsuk egyet a pallossal, úgy gondolom, hogy ez egy nagy hiba. Ez egy szarvas hiba. Itt ez alatt, a délelőtt alatt nyilvánvalóan senki nem gondolta, hogy az adótörvények módosításáról, a szociális ellátórendszer átalakításáról fognak mélyreható eszmecserét folytatni. Itt valóban egy gesztus lett volna. Azt mondjuk, hogy mi számunkra az a 3, 4 vagy 5 témakör, ami nagyon fontos, milyen alapelveket tudunk, milyen bójákat tudunk leszúrni, és milyen irányba menjünk tovább. Senki nem gondolta, hogy ennél tovább megy bárki. De azzal, hogy ez kétségtelen, hogy most itt két tévé élőbe adja ezt a... És jó lesz a dologból, én attól tartok.
Igen, szóval ha az első 10 percben kapott tőlünk hideget, meleget a köztársaság elnök, szóval azért az, hogy ebből tényleg egy ilyen televíziós műsor lett, az azért némiképp hát legalábbis alátámasztja azt, amit ő erről az egészről gondolt. Független attól, ez nem menti fel az alól, hogy ez kicsit olyan, mint a készfogás a nemzet ünnepen, szóval önnek ezért példát kéne mutatni, de az ennek ellenére azt gondolom, hogy ezzel, amit el is kezdtem mondani, hogy tévéműsorá fajult, így én már azért voltam egy-két megbeszélésen, ahol sokan ott voltak, az nem olyan, mint amikor kevesen vannak ott.
Van egy joga a köztársasági elnöknek hivatalosan megsértődni? Üdv, szóló, 17:23-kor küldte nekünk 2 perccel ezelőtt. Megkérdezem hivatalos gyurcsányológusunkat, Babarczi Esztert, ugye miniszterelnök, ha ő döntött erről, bár ezt nem tudom, vagy miért döntött, vagy miért mondta azt, hogy legyen, vagy miért engedte be a tévé nyilvánosságát szerinted. Te, aki ezt láttam a politikát csinálni közelről, meg Gyurcsányt is láttál már közelről.
Hát Gyurcsány egy túlélőmester, és szeretne ebből személyes politikai hasznot is kovácsolni, én azt gondolom elsősorban, de azért arról is beszéljünk, hogy egy ilyen csúcson, én egyébként azt se gondolom, hogy érdemben
lesz még fél órán beszélni róla, úgyhogy...
Ja, nem, gyors, legyek gyors.
Nem, csak hogy miért, hogyha kitalál, Gyurcsány Ferenc éppen túlél egy ilyen párton belüli elégedetlenséget, jön a válság, kitalálja ezt a dolgot, a nemzeti csúcsot, miért megy bele ennek a tömegkommunikációs apró pénzre váltásába? Ahelyett, hogy kiaknázna az ebben rejlő hónapokig tartó lehetőséget.
Én úgy érzékelem, hogy ő a közvetlen népszerűségét szeretné erősíteni azzal, hogy a haza megmentőjének szerepében tűnik föl, amiben egyébként ő most van objektíve, és elcseszheti, meg megsegítheti a hazát, tehát ezt lássuk be. De hát amellett persze szeretné használni ezt a kiváló drámai
esemény. Ennek fényében, hogyha Orbán Viktor azt mondta volna, hogy áj, nem megyek, mert ebből bolha cirkusz lesz, akkor kvázi igaza lett volna, nem?
Nem. Azt gondolom, hogy itt most az elhatárolódásnak... Tehát Gyurcsány Ferencnek meg kellene mondani a tanácsadóinak, oda kéne szólni, hogy hát fletókám, nem csinálunk ilyet országos, sőt nemzetközi válság idején, de az olyan mérhetetlen felelőtlenség lenne egy ilyen helyzetben nem elmenni egy ilyen csúcsra. Egyébként azt gondolom, hogy Orbán Viktor számára személyes népszerűség vesztést is eredményezne. Solyom Lászlót ez nem szokta zavarni, számára is azt fog eredményezni. Tehát a non-kooperáció, az együttműködés hiánya, azt nem szeretik a magyarok. De ezen kívül én azt gondolom, hogy objektíve fontos. Tehát azt gondolja arra, ezek mind kommunikációs gesztusok kifelé.
Innentől kezdve folytatjuk, a nemzeti csúcsról fogunk beszélgetni. Ez itt a Szinkron Tolmács a Rádiókafén. Mindjárt jövünk vissza a reklám és a hírek után. Ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klubműsor a Rádiókafén, amelynek műsorvezetője Babarczi Eszter.
És Kócián Péter. Sziasztok!
Sziasztok, két vendégünk, Radnai Péter, aki a Playboy főszerkesztője. Szia Péter!
Sziasztok!
És Szakonyi Péter, aki újságíró a Napi Gazdaságnál. Szia Péter!
Hello, szervusztok!
Itt beszélgettünk már fél órája a nemzeti csúcsról, Solyom Lászlóról, meg a politikai habverésről, meg a válságról. A TV közvetítés a Fidesznek hoz hasznot, írt a 17:26-kor egy SMS-ezünk. Ez egy habverős PR műsor, gazdasági szitu szempontjából fing a tavaszi szélben, és ebben igaza van Solyomnak, bár őt se csipázom, írta egy másik SMS-ezünk 17:29-kor. Eszterbe pedig ott folytattam bele a szót. Mi megkérdeztük Mérióval, megkérdeztem tőle, Mérió az a miniszterelnöknek, hogy tévéműsort csinál, vagy enged csinálni a holnapi nemzeti csúcsból. Eszter erről elmondta a véleményét, és azt mondta, hogy egyfelől nem jó, másfelől pedig politikusból van, aki népszerűséget akar növelni, viszont nem volt alkalma elmondani, hogy szerinte van-e értelme a nemzeti csúcsnak, úgyhogy Babarczi Eszter expozéját halljuk most a nemzeti csúcs érdeméről.
Ha azt kérdezed, hogy más fognak-e így gondolni a szakértők, mint amit egyébként gondolnának, és amit egyébként is közölhetnek egymással, nem, marhára nem, hogy megnyugszanak-e befektetők, emberek, meg piacok, igen, azt gondolom, hogy igen.
Tehát attól, hogy ott ülnek együtt?
Hát attól, hogy valamiféle demonstratív egység van bemutatva.
És hogyha utána azzal jönnek ki, amikor a sajtót, tehát mindenki megkérdezi tőlük, az egyik azt mondja, ennek nincs semmilyen koncepciója, hát azt mondja az ellenzék, hogy szerintünk így nem lehet semmit sem elérni. Akkor ez pofon volt csak a szélben.
Mint ahogy szépen mondtam, mi SMS-ezünk, ami nagyon tetszett nekem, igen. Erre azért visszatérnék, tehát nem tudom, hogy ki az, aki befolyásolja. Nem tudom, hogy van-e egyetlen személy ezen a föltekén, aki most befolyásolja ezt a gazdasági világválságot, de valljuk be rögtön, hogy mi itt négyen nem vagyunk, nem tartozunk ezekhez a személyekhez. És azért elnézést kérünk, nagyon szeretnénk egyébként befolyásolni, és holnapra rendbe hozni, de hát nem biztos, hogy menni fog.
Na szóval mi az értelme ennek a dolognak azon kívül, hogy majd ott egységet demonstrálnak, mert ugye az ember az... Ja, csak már Babarciból még szeretném kipréselni néhány értelmes mondatot, mert ő én akar sokat
tud mondani. Nem sikerült.
De csak, hogy még többet. Tehát, hogy szombaton nemzeti egység lesz, vasárnap délután már újra kezdődik az egész. Akkor most ezért érdemes?
Ebben igazad van, hogy ezt még tovább lehet fokozni, ugye azzal, hogy kijönnek onnan és veszekedni fognak egymással. Ebben az esetben azt mondhatom, hogy bár valószínűtlen, hogy a nem tudom én melyik befektetői háznál figyelnék a napi híreket Magyarországról, de az esetleg eljut hozzájuk sajtóközleményben, hogy volt egy nemzeti csúcs, azt gondolom, hogy ez kifelé hasznos lehet, hogy befelé mennyire lesz hasznos, tehát mennyire gondolják hogy az emberek, hogy jó, a kézben van tartva, tudjuk, a szakértők is tudják, meg fogjuk csinálni, amit kell. Ez valóban attól függ, hogy utána, hogy kommunikálnak tovább a politikai szereplők, illetve a gazdasági szereplők. Egyébként szerintem sokat lehet most hallani arról, hogy bénán kommunikál a kormányunk, illetve hogy rossz jelzéseket adnak a piacoknak, de én nekem mégis az a benyomásom, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk egy közgazdász, aki ért hozzá, mennyire meg van ijedve, az emberek még nincsenek annyira megijedve, tehát ez azt kell mondjam, annak ellenére, hogy a médiában már eléggé jelentősen megjelent a válság és a világ vége témája. Tehát azt kell mondjam, hogy azért nem csináljuk annyira rosszul, most kivételesen.
Az összes Péter szólásra
jelent. Csak azt szeretném volna mondani Péter. Az előbb, hogy te kérdésnek gondolkodtam, hogy valószínűleg teljesen igazad van, azt fogják mondani, hogy az egyik ezért volt, ostoba, a másik azért nem, de, és ez most egy nagyon demagóg, kicsit idealista dolog lesz, amit mondok, olyan régen nem volt már egy olyan nap, amikor legalább egy napig egyetértettek valamiben. Tehát én már nem is emlékszem arra, hogy mikor volt utoljára olyan, az elmúlt, mondjuk az összödi beszéd, ott szeptember 14-a volt, 16-a, sőt, de hát már előtte is, hiszen már Tusnádfürdőn is volt már ugye ez a hazug dolog.
Tehát
nagyon régen nem emlékszem arra, hogy mikor volt olyan, hogy a országunk, kormányunk és pártjaink vezetői legalább egy napra bármiben egyetértettek. Tehát lehet, hogy már estére el fog múlni, de lehet, hogy adjuk meg azt az 1% esélyt, hogy hát, ha mégsem. Mondom, nagyon idealista vagyok, és némiképp demagóg is ezt tudom, de azért nem olyan nagy baj, hogyha van egy ilyen üzenete az emberek fel, hogy azért vannak helyzetek, amikor félre lehet tenni a munkahelyeken, a podrászatnál, az orvosi rendelőkben, és a családokban, és a baráti körökben, és a mit tudom én, hogy hol az ellentéteket.
Na, hadd legyek legalább, akkor hagyd tupírozzam, vagy hagyd fújjam föl még jobban a naivitást. Nekem ebben az országban nagyon sok minden hiányzik. Egy azonban borzasztóan a gesztusok. A gesztusok, hogy mutassuk a másiknak, hogy te is ember vagy, én is akarok segíteni, sok-sok mindent. Tehát, és pont ez a gesztus napja lehetne ez, vagy a gusztus napja lehetne, hogy kicsit profánul mondjam. Tehát, hogyha ezen a szombaton semmi más nem mutat az ország, csak egy pici halvány jelet arra, hogy kérem szépen, itt még nincs minden elveszve. Itt nem, hogy mondjam, süketek párbeszédéről van szó, hanem itt lehet, hogy itt meghallgatjuk azt, hogy maga mit akar, meghallgatjuk, hogy mit akarnak a munkavállalók, az akadémia elnökök, a jegybank elnökök, és ha már semmi más nem történik, csak az, hogy hallgat, és nem vonul ki, és nem csapkodja az asztalt, és ripők módjára nem mondja azt, hogy semmi közöm az egészhez, és ez egy butaság, már akkor értelme volt a történetnek.
Nem akarok nagyon visszakanyarodni itt a beszélgetésünk első részére, de amikor egy nemzeti ünnepen nem sikerül az öt közögi méltóságnak a Kossuth téren kiállni, mert éppen halaszhatatlan erdélyi, vagy vajdasági, vagy nem tudom milyen látogatás van, akkor jó azt látni, hogy néha van érettség, és össze tudnak jönni, és akkor itt egy picit mondom visszatolok, hogy talán mégsem ez teljesen tökéletes a dolog, hiszen tudjuk, hogy megint halaszhatatlanul más dolgok lesznek, de a helyzet az, hogy én a saját életemben látom, tehát ahogy a normálisnak látszó emberek úgy élnek, hogy milyen hülye feszültséget tudja okozni azt, hogyha valakinek mondjuk más majdtenítetei vannak valamiben, és azért ez lehet, hogy nagyon hülyeség, egy példamutatás, de hát azért néha nem árt, hogyha ezek az emberek, akik benne vannak a televízióban, ha már benne lesznek a televízióban, azok azt mutatják, hogy hoppá, mi tudunk egymásról beszélni. Mekkora hír volt már az, hogy egyszer nem vonultak ki a parlamentből. Ez már címlapos hír volt. Hát ide jutottunk már el. Ez szörnyű.
Egy SMS-ezőnk Eszternek üzent, Babarci Eszter műsorvezető kollégámnak. Eszter, nagyon aranyosan optimista vagy az egységet illetően.
Hát én nagyon igyekszem mindig optimistára mutatkozni, különösen válság idején. Aranyosnak is, igen. Akkor most mélyítenem kell a hangomat.
Igen.
Ez azt jelenti?
Igen.
Jó, igyekszem.
A válságot mi okozzuk a pánikviselkedésünkkel, írja egy másik SMS-ező, ti is és én is. Ha mindenki ugyanazt, most keresem az SMS folytatását, ha mindenki ugyanazt tenné, mint eddig, nem nyúlna a bankban lévő megtakarításához, nem adná el a részvényeit, akkor nem lenne ekkora gaz. Szóval akkor nem lenne ekkora pánik.
Biztos gáz, azt akartam.
Gáz, tényleg, persze, hülye vagyok, mert nyilván úgy értem.
Mondjuk el, hogy mi már megbeszéltük, hogy mi vásárolnánk most ezen a ponton a részvényeket, ha volna cash a háznál.
Igen, kinn a cigi szünetben megbeszéltük. Másik SMS, zárt ajtók mögött szakmai, utána válvetett egységes sajtótáj. Ez lenne jó. Tehát zárt ajtók mögött vita, utána...
Ő még nános idealistább
egyébként. Igen.
Ez tehát ő valószínűleg nem volt hiszen az elmúlt években.
Igazolt hiányzásnak vesszük, nem baj.
A válság kezeléséről beszéljünk. A kormány szerintetek jól kezeli a válságot? Eszternek igaza van, ha azt mondja, hogy az, hogy nem harapózott el a pénzkivétel a bankokból, ez azt bizonyít, hogy a kormány jól végzi a munkáját? Legalábbis nem rosszul?
Szerintem igen, és gondoljunk csak arra egy pici párhuzamra. Ott van egy olyan ország, egy pici ország, ugyan Izland, aminek az egyfőre első GDP-je, tehát nemzeti jövedelme több mint négyszerese a magyarénak, vagy körülbelül 3-4-szerese. És sokkal-sokkal stabilabbnak tűnt, és ez az ország bebukott. Bebukta ezt a válságot. Lehet, hogy mi is be fogjuk bukni, adja Isten, hogy ne. De mégsem mi voltunk az elsők, akik ideig eljutottunk. És gondolják el a hallgatók is, hogy egy olyan ország térdre kényszerült, mint az Egyesült Államok. Ugye emberek olyan képeket láthattak, vagy láthatunk az interneten és az újságokban, hogy amerikai nagyvárosokban, sátrakban laknak az emberek. Mert elvették a házaikat, nem tudják fizetni a házakra.
Pánikot kelt ez, Péter, nem azért mondom.
Nem, de ez sajnos nem pánikot kelt, hát sajnos ezek tények.
Tocsog a vérben.
Nem, de én azt mondom, hogy ez a világ most. Sajnos ez a világ most, és hogy ezt el tudtuk eddig kerülni, ez nagyon nagy dolog, és szerintem a kormány, illetve a pénzügyminisztér a jegybank elnökével együtt jó lépéseket tettek, határozott lépéseket tettek, és amik eddig egyelőre hatottak, bár ugyan a tőzs, de azért zuhan, jó, de ennek azért semmi köze azt gondolom a kormányzati lépések.
De mondjuk ehhez azért az is kellett, hogy Izland sokkal, hogy mondjam, inkább része volt, fejlettebb módon része volt a nemzetközi pénzügyi rendszernek, és a fejlett nemzetközi pénzügyi spekulációs rendszernek, mint Magyarország. Tehát azért ez azt is bizonyítja, hogy mi még nem vagyunk annyira részei annak a pénzügyi körnek, amely részt vesz ebben a...
Akkor tegyük össze a kezünket, akkor.
Érdemes kicsinek
Téldre imára, azt hiszem, hogy ez nem nagy baj. De most nem kéne szomorkodnunk emiatt.
Izland sehol sincs hozzánk, Péterem, mondja egy SMS-ező, csúnyán csúsztatsz.
Már hogy nem...
Izland eladósodása négyszeres, mint Magyarországé. Ezt egy másik SMS-ező írja, legalábbis egy másik SMS számról jött. Tehát nem összevethető a két ország. Én azt akartam mondani, hogy sokkal diverzifikáltabbak vagyunk az exportpiacainkon, tehát nem lazacot és gejzírt adunk el csak a világnak.
Ez tény, de mondjuk, hogyha más országokkal hasonlítjuk össze, tekintsünk el Izlandtól. Nézzük meg Szlovákiát, az ugye a Bezzeg országot. A Bezzeg ország, nem tudom, hogy ti voltatok, én 2 héttel ezelőtt voltam Bezzeg országban, nem kívánkozom oda. Én azt gondoltam, hogy a gazdasági növekedésnek látványos jelei vannak. A látványos jelei az, hogy a falvak közepén összeomlott vályokházak, régi Skodák, szóval bocsánat, nem, köszönöm, abból nem kérek, és nézzük meg néhány hét múlva, amikor, ha így megy tovább minden, hogy az autóipari befektetésekre fókuszált Szlovákia, hol fog állni? Hol fog állni inflációban, gazdasági növekedésben? Nagyon-nagyon. Szóval csinyán kell ezzel bánni. Igaz, igaza van a kedves SMS írónak, hogy, hogy Izland nem Magyarország, de akkor vegyük Szlovákiát, vagy vegyük a balti államokat, a szintén bezzeg balti államokat. Ott már a második negyed évben zuhant a gazdasági termelés. Tehát azért oké, vagy nézzük Ausztriát, hogy milyen bajok vannak ott is. Szóval azért kicsit realistábban kéne látni a dolgokat.
Radnai Péter, csak az órát nézte, és
nem, csak az ott, ugye föltettél az előbb egy kérdés, hogy a kormány kommunikációval kapcsolatban. Igen. Azt gondolom, az, hogy az emberek itt legalábbis láthatom, még nem estek pánikba, tehát nincsen, tehát mondjuk emlékezünk a postabank botrányra, amikor itten látványosan sorok voltak meg. Szóval azért ez minden bizonnyal legalábbis egy halvány piros pontként írható a kormány oldalára, hozzáteszem szerintem az ellenzék oldalára is, mert nem használták ki ezt a helyzetet, hogy most akkor ezért is Gyurcsán mondjon le, és 5 percenként nem hangzott el a szokásos papagáj kommandó. Tehát a bizonyos értem azt hiszem, hogy az első szerencsétlen nyilatkozat az éppen az volt, amit már itt kiveséztünk hosszasan az első fél órában, úgyhogy már ne térjünk oda-vissza. Tehát eddig a magyar politikai elit szerintem totálisan éretten állt hozzá ez a helyzethez, és ezért vagyok kíváncsi, hogy holnap mi lesz ebből a dologban. Ezért lesz sajnálatos, hogy tévésó lesz.
Szakonyi Péter szavaira Szlovákiára azt mondta, hogy ott sem minden fenékig tejfel. Valaki azt írta, meg kell nézni a pozsonyi beruházásokat, daru erdő van, írta B.
Péter? Igen, Pozsony nem Szlovákia. Szóval én a Lőcsén keresztül bejártam most Szlovákiának Magyarországhoz közeleső részét, és ami Kassához közeleső részét, Pozsonyon kívül az élet meghal ott. Tehát ezt nem én mondom, azok mondják, akik jobban ismerik a szlovák helyzetet, tessék szíves elmenni Pozsonyon kívül máshova is, én azt javasolnám. Érdekes, mert szép is ráadásul.
Erre csak egy mondat, én nem jártam mostanában Szlovákiában, ellenben Oroszországban mostanság is volt, meg korábban sokat. Szóval az a helyzet, hogy ha a gazdaság fantasztikus állapota csak egy-egy területre összpontosul, akkor az ott roppant látványos tud lenni azért. Tehát aki mostanság volt Moszkvában, az nem hiszi el, hogy ott mit lát. Uh-huh. Egy kicsit kimegy vidékre. És nyilván Jekatyerinburgban is, meg Szentpéterváron, hiszen a Putyin csapat, a Szentpétervári csapat. De összességében, és én erre mondom azt, amit az előbb mondtam, hogy kommunikációra, hogy meg kell nézni a vidéket is, és meg kell nézni például a szuper orosz fantasztikus fejlődésen belül, hogy ott mi van ott a...
Ismerőseim most voltak a Bajkáton, ugye Bajkátó az, ami transzibériai vasút mellett van, hát nem nagyon tudtak fürödni, a szálloda az, mint olyan, úgy nem igazán létezett, a vonaton meg nem tudtak fürödni, tehát például egy ilyen transzibériai, végül is kiemelkedő vasút vonalon, az, amit mi megszoktunk fejlettséget, az nem
hogy ráérős is csak arra, mint az előbb is mondtam, szóval, hogy tulajdonképpen azért egyelőre ez még itt eléggé európai módon van kezelve. Hát, ha így is marad.
Az a nagy szívás, hogy Björkékkel egy lapon említettek minket, írja valaki, ebben a média által is gerjesztett piacon azóta nagy a zakó. Ezt mondja valaki, meg még egy, nálunk nyilván sok probléma van, de azért alapvetően egy főkolompos van itt. Mit gondoltok, kivel folytatódik az SMS? Ki az az egy főkolompos?
Hát, hogy ki írta, hát ez ugye nézőpont
Gyurcsány, kérdése. Gyurcsány, természetesen. Hát, Gyurcsány, szóval egy főkolompos van itt.
Jó, hát váltsuk le a főkolompost, de hát ettől... még a pénzügyi válság az marad.
Ha most bár megoldás lenne, akkor szerintem még azt mondom, hogy Gyurcsány így fölállna, hogyha ebben megmenthetni a hőnszeretett hazát.
Azért ne felejtsük el, hogyha itt most éppen történetesen egy másik ciklusban lennénk, és más lenne a miniszterelnök, és akkor is... de ugyanúgy 2008 októberen akkor is lenne ugyanez a válság. Tehát talán van egy dolog mostanság a földön, ami talán nem a Szemüvegy utcából indult el, és nem az apró villa van a háttérben, és az apró klán. Tehát azért...
Itt van egy magyarázat erre. Izland neve angolul pont Magyarország után jön a sorban, írja egy SMS-ező. Lehet, hogy ez lehetett a baki oka. Üdv, Marci. Úgyhogy akkor ez a szinkrontolmács. És most elmegyünk egy kicsit reklámozni, híreket mondani, és aztán jövünk vissza. Radnai Péterrel és Szakonyi Péterrel beszélgettünk válságról, nemzeti csúcsról, meg minden egyébről. Ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora a Rádió Cafén.
Kócián Pétert halljátok.
És Babarczi Eszter szólt közben, mi vagyunk a műsorvezetők, és van két vendégünk, Szakonyi Péter újságíró és Radnai Péter újságíró.
Jó estét!
Akikkel... Ó, több playmate-et, kevesebb politikát írta egy SMS-ezőnk.
Violet átvezettő, ugye?
Hát ti tudnál.
Úgy látszik, hogy, mégis adásban voltunk
Isten,
közelebb.
Isten hangja, mert Radnai Péter itt arról mesélt nekünk, hogy milyen volt, amikor ugye a Playboy főszerkesztője, és elmesélte nekünk, hogy milyen volt Hugh Hefner villájában. Megkérdeztük tőle, hogy tényleg mesztelen lányok szaladgálnak-e ott, és tényleg víz csobog-e a vízben. Ugye minden filmben ezt ábrázolják, meg a Playboy összes magáról szóló képében ez van benne, amit az újság ezt ábrázolja, és elmondta, hogy igen, igen, igen. És erre jött ez az SMS, hogy több playmate-et, kevesebb politikát.
Meg is mindenki boldog lenne ettől.
Meg is egyet szerkesztő, meg is egyezte, hogy hallgatta Radnai Péter beszámolóját, hogy ez lehet, hogy többeket érdekelne. Tényleg írjatok nekünk SMS-t, hogy a playmate-ekről beszélgessünk Radnai Péterrel, vagy a politikáról, jó? Az SMS számunk 0620 9986 986. Szóval Playboy Newsik, Playboy világ, avagy a pénzügyi válság, nemzeti csúcs, meg én egyéb ilyen dolgok. Igen, te mire szavazol?
Én azért a válságra szavaznék. Nekem most, én most ubiszkolok abban, hogy nekem 4 éve, miközben persze szeretek erről is beszélni, meg könnyebb is lenne talán nekem, meg jobb helyzetben lennék, mert most az én témám lenne, de azért mégiscsak 4 éve, amit itt dolgozom, és ezt nem panaszképpen mondom, de mégiscsak egy ilyen 2 darab szilikon mellett látnak bennem az emberek, tehát akik szembe jönnek velem, és különböző értelmiségi barátaim, meg hát mondjuk ez egy jó pofa dolog, ez egy mondat, aztán tényleg térünk vissza komolyra, hogy van olyan országos színművésznő, aki szerintem nem ismerte az én vezető színművésznő vezetek az én korábbi életemet, és gyakorlatilag csak azzal találkozott, hogy én amikor láttam őt az első 2 évenben, akkor szia, mikor szerepelsz alapunkban, nagyjából ez a második mondat, és aztán egyszer egy partin megkértem valakit, hogy mondja el, hogy tulajdonképpen én nekem azért van másik énem is, és ne így kizárólag együtt lássam bennem. Tehát, hogyha én szavazhatnék, de azért várjuk meg, hogy mire szavaznak a kedves hallgatók, én azért maradnék a válságnál.
Szóval az SMS kérdés, hogy playmate-ekről beszélgessünk, meg playboyokról, meg ilyenekről, vagy pedig a válságról, 0629 986 986. Szakonyi Péter következik. Chicks írja valaki azonnal, ez gondolom a csajokat jelenti, angolból magyarra fordítva, ez itt a Szinkron Tolmács című műsora, Szeretem Magyarországot klub műsora, 0629 986 986. Az SMS számunk, szóval Chicks mondja valaki, és mielőtt Szakonyi Péternek átadom a szót, ne legyetek már brazil sorozat, mondja valaki.
Hát akkor ezek szerint mégiscsak maradunk a válságnál, bár tulajdonképpen Radnai Péterrel tudnánk még az MTK-ról is beszélni, a foci csapatról, hiszen mindjárt MTK-szurkolók vagyunk.
Eszter, most kell föltenned egy komoly kérdést, mert most fogunk szétesni. Babarczi Esztert halljuk egy komoly kérdéssel.
Jó, akkor azt kérdezem tőletek, hogy mi az, amit ilyenkor figyeltek, mennyire figyelitek most a híreket? Nyilván Szakonyi Péter gazdasági újságíró, tehát másképpen figyel, mint Radnai Péter. Mennyire estetek bele? Én láttam most olyan brókert, aki nem bírt ki 5 percet sem a PDA-ján nézegette igen, a híreket. Hogy állunk ezzel? Mennyire vagyunk rákattanva? Lehet ezt népszórakoztatási formának is nevezni, mint ahogy az ember rá tud kattanni egy komolyabb válságra, vagy egy műsorozatra.
Múlt héten 2 napot külföldön töltöttem, és egy 4 fős társaságban voltam, ahol az egyik, és ez aztán múlt péntek szombat volt, és ugye pénteken kulminálódott a történet, és az egyik újságíró a társaságból, ő neki azt hiszem, hogy nagyon sok részvénye volt, vagy van. Ezt onnan vettem észre, hogy és átszállásos repülőút volt. És gyakorlatilag abban a percben, ahogy beletett kapcsolni a telefonját, folyamatosan lógott rajta, és mint a filmekben ugye telefon. És mondtam is neki, hogy milyen pehje van, hogy most kell neki 2-szer is felszállni repülőgépre, 2-szer másfél órára, mert neki kimaradt az a másfél óra. Tehát kétségtelenül vannak emberek, akik, és lehet, hogy a másik Péter is ilyen, aki ennek a gazdasági vetületét nézi, főleg akiknek ugye sok részvényük van. Mivel én nem tartozom ebbe a körbe, ezért én ugyanúgy nézem a híreket, de én ennek inkább a társadalmi vetületét nézem. Tehát engem tényleg az érdekel, hogy ez hogyan hat a politikára, amiről eddig beszéltünk, hogyan hat az emberekre, hogyan hat a pánikra, hogyan hat a, most ez furcsa, a híradók szerkesztésére. Tehát tegnap néztem a TV a híradókat, és ez most eléggé elnézést furcsa példa lesz. Én azt néztem, hogy Törőcsik Mari lesz az induló hír, hogy a nemzet színésznője intenzív osztályon van, vagy gazdasági lesz a hír, hogy mi, hogy lesz, hogy súlyozzák. Tehát, hogy,
és mire jutottál, mit tapasztaltál?
Hát amit én láttam, ott volt olyan televízió, ahol azt hiszem az ATV-ben Törőcsik Marival indultak, de az RTL-en ott a gazdasági válság volt az első hír. Ha most azt nem
kérdezik. Az TV2-n Törőcsik Mari
igen,
volt.
Igen,
és mi a jobb szerinted? Tehát te szerkesztőként melyikre szavaztál volna tegnap este 7 órakor, vagy fél hétkor, amikor dönteni kell?
Azt gondolom, hogy én headline-ba ezzel Törőcsik Marival kezdtem volna, tehát ez lett volna az első információ, amit eljutatok. Mondjuk én Sebes Györgyös iskolán nevelkedtem, ott az volt, hogy ami a headline-ban van, az nem azzal kell indulni, ezzel sokat lehet vitatkozni. De minden esetre én ezzel kezdtem.
De ezzel lesz volna, hogy ez a legfontosabb.
Igen, de tehát azért utána a vezető részletes beszámoló azért az inkább a válságról lett volna, mert az több embert érint, több ember pénztárcáját érinti, és nem csak az érzelmeket érinti, hanem érintheti az életeket is.
Szeretem a bulvár, de azért most politika helyett inkább lányok, ez az egyik SMS 18-15-kor. Bár én a csajokat szeretem, most inkább legyen a válság, csajok mindig lesznek, írja Goa.
Nagyon kiegyenlített a mezőny, húzzatok bele.
Amatőr, ez szerintem a Szakonyinak szól, ha hétvége előtt nem zárta a pozikat a gazdasági újságíró. 18-16-kor írta valaki.
Kérdezzük, Szakonyi Péter, neked zártad a pozíjaid?
Neked vannak befektetéseid?
Abszolút, olyan pozícióim vannak, hogy én tök nyugodtan várom a híreket. Ha nem aggódnék az országért, és barátaimért, és egyáltalán mindenkiért, aki érintett, akkor mondhatnám az ellenkezőt. Sajnos csalódást fog okozni, nekem nincs részvényem most.
Miért nincs?
Mert eladtam mind.
Válság előtt?
Nem, sokkal-sokkal régebben, sajnos, mert rá lettem szorítva, hogy eladjam. Matáv ilyen olyan részvényeim voltak, de azokat eladtam már. Egyébként nagyon érdekes a vetületei. Péter ugye említette ezt a vetőt. Én egész más vetületet mondanék. Ugye talán tudjátok, hogy én 8 éve én szerkeztem a 100 leggazdagabb magyar című kiadványt. És ilyen minőségemben, hát ha nem is napi, de heti kapcsolatban vagyok a magyar milliárdosokkal, gazdag emberekkel. És egészen döbbenetes volt az elmúlt héten, tehát az elmúlt 10 napban többen felhívtak az érintettek közül síri hangon, hogy tönkrementem, egy forintom nincs. Szóval drámai volt tényleg hallgatni azokat az embereket,
akik ebben a pénzügyi spekulációs rendszerben?
Nem, hanem most gondolj bele valakinek mondjuk OTP részvényben, ingatlanba.
Majd visszamegy. Jó, nem marad ez így.
Visszamegy, én is vigasztalom, persze nyilvánvalóan nem sajnálom őket olyan nagyon, de tényleg azért ugye hallottuk a 20-as világválság, a 21-es világválságnál, amikor 22-es világválságnál, amikor emberek ugrottak ki az emeletről és a részvényekkel kidobáltak.
De most Péter, ne kelts pánikot.
De
Péter, azért
pánikot.
A lényeg az, hogy most nincs ez.
Nincs ez, de én csak azt mondom, hogy a vetületeket lássátok. Aha. Tehát ugye azt mondom, hogy néhányan már fölhívta a kezükbe, hogy tönkrementek.
De lehet, Péter, hogy nem szeretnek szerepelni a 100-as listán, és nem most azért, úgy érezték,
nem,
hogy ez az a pillanat.
Nem annyira rafkósak ezek, nem annyira rafkósak.
Nem mondd már nekem, hogy aki biliárdos, az nem annyira rafkós.
Magyarországon az elmúlt 20 évben.
Mondd meg, most nem épp a szerkesztési fázis végén vagyunk, amikor ugye mindenki megpróbál kicsit mocorogni, manipulálni a számokat, helyezéseket. Tehát nem jövő májusban jelenik meg a napi gazdaság új top 100-asa, tehát nem most. Tehát addig nincs semmi értelke, nem lett volna.
Ismertetem addig az SMS szavazásnak az állását. Csajok vagy válság? Erről beszéljünk. 0629986986 ez az SMS szám. Mondom a válaszokat. 1818 kor plusz egy a csajokra, egy újabb SMS, a válság és a playboy sugallta sznopság, az abból adódó felületes és kabzsi életszemlélet egy tőről fakad. Nézzünk csöcseket, addig se kell arra figyelni, ami fontos.
Ez a Mária Rádió betelefonálása, gondolom.
Csinos bankárlányokat playméteknek, nyuszi politika?
Az megoldanána, az sokat, sokat oldaná helyzetet.
Egyébként, tudjátok, van egy régi mondás.
Még nincs még az SMS-nek.
Make love, not war. Ugye, ami az idősebb hallgatók, ez még valami visszaemlékeznek erre.
Ez még a hippi nemzedék, akik lassan nyugdíjba mennek. Nyuszi politika, gyönyörű magyar lányok nemzeti csúcsra gabesz. Aztán, mit csinálnak a csajok a válságban? Kérdezi valaki 18-20-kor. Azért a 100-as listásokat ne sírassuk már. Figyelnek arra, amit Szakonyi mond a termékéről. A mai vendégeknek tényleg nem szabadna erről a témáról beszélni. Ezt mindjárt folytatom. Csak ki kell vennem az előző SMS-t. valakinek nem tetszik, amit mondtok.
Nem baj, azért ez már előfordult máskor is, szóval.
nem rettentek meg.
Kétségkívül nem értünk hozzá, tehát most, akik itt ülünk az asztal körül, nem feltétlenül Szakonyi Péter írta nekünk a pénzügyeket. De én most azért akartam a sajtóról beszélni. Állj,
újabb SMS, középút, legyen téma a buksa. Mit? A cicik válságban.
Milyen mókás lenne, hogyha a Playboy oda vezényelni.
Nem, hogyha holnap én is elmennék erre a rendezvény.
Playmate-tel a hóna
és mondjuk Sebestyén Balázs, hogy valaki ilyen telefonos szavazás közben lehetne, hogy miről legyen szó, és akkor...
Na, szóval Babarci, még a cicik előtt szólni akar.
Megkönnyebbedett a lelkem, úgy érzem. Köszönjük szépen, nagyon-nagyon konstruktívak vagytok, fantasztikus SMS-eket kaptunk.
Olcsóbbak lettek a csajok, mondja valaki.
Na, azt vettem észre, hogy én nézem a nemzetközi sajtót is, mert én egy ilyen rendes internet hír junki vagyok, aki ilyenkor úgy bekattan és nézi 5 percenként. Nem, mintha bármit egyrészt tudnék csinálni, másrészt volna részvényem, harmadrészt csak devizahitelem van, mint ezt már említettem, de azzal se tudok mit csinálni. Harmadrészt pedig nem is értek hozzá, tehát ezt most mind bevallom, de ettől függetlenül én nézem 5 percenként a híreket, és a következőt tapasztalom, hogy a nagy nyugat-európai hírügynökségek, illetve tévék, rádiók, újságok, stb. Nagyon-nagyon visszafogottan viselkednek. Tehát mondjuk a BBC-n kint van, hogy melyik kifejezés mit jelent, hogy mit jelent a derivatív, nem tudom mi, meg a kötvény mit jelent, meg azt, hogy cserélünk kamatot, az mit jelent, swap, nem tudom ezeket magyarul egyébként, hogy mondják, biztos angolul mondják.
Ezeket angolul szoktak, swapolnak ilyeneket.
És le van írva ilyen question and answer, kérdés-válasz formában, hogy akkor önnek ez mit jelent, és egyébként borzasztóan visszafogottan viselkednek. Ehhez képest én azt érzékelem, hogy a magyar kereskedelmi, vagy hát általában a magyar média egy kicsit jobban szereti még ezt a véres, habzós részét. És az
nem hiszem, hogy igazad lenne ezt. Szerintem eléggé visszafogottabb hát a magyar média is.
Én tegnap olvastam, tényleg nem akarom megnevezni, mert nem, egyrészt nincs sok belőle, másrészt meg most mindegy, de hát azért tegnap én az egyik gazdasági oldalon még inkább elmossam, hogy egy bizonyos csatorna, egy bizonyos piaci csatorna két szereplője közül az egyikről van szó. Szóval ott azért én olvastam egy ilyen nagyon... Hát, hogy mondjam, tehát beleugrom a pöcegödörbe típu hangulatú elemzést arról, hogy Magyarország az, mi lenne itt, ha az lenne, ami Izlandon lenne, ami egy furcsa cikk volt, mert tényleg az embernek minden életkedve elment, és azt gondolta, hogy a válság az én személyes ajtómon kopogtat abban a formában, hogy viszik a házamat, meg a bankbetéteimet, és nem azt éreztem, hogy nézőközönséget akarnak abban az oldalban, azzal a címmel növelni. Nem mondom azt, hogy ez általános, furcsa volt, hogy egy ilyen tocsogás jelent meg, én mondom, nem bulvárlapban.
Rannai Péter elétek egyet abban, hogy eléggé felnőttnek tűnik azért a magyar közönség, szóval nincsenek pánikreakciók, szerencsére, nincsenek sorbanállások, nincsenek olyan hirtelen tőkepiaci vagy pénzpiaci események, amik a nemzetközi események hatására még tovább erősítenék itt ezt a válságot.
Egy SMS-ezőn kérdezi, mondjatok egy észérvet, amiért sajnálnom kellene a gazdag réteget. Európa, megint elment az SMS, mert jött egy újabb, annyi SMS-ünk jön, csak mondom, már újra kell.
Végre jó dologról beszélünk.
Európa legönzőbb gazdagéi, a magyar gazdagok tesznek mindenkire, én is rájuk.
Ez mondjuk kapásból nem igaz, azért a magyar gazdagok még messze vannak kulturáltsági fokban attól, amit mondjuk az amerikaiak, mondjuk Bill Gates, aki az egész vagyonát, vagy vagyonának a 90%-át az afrikai oltásokra, védőoltásokra fordítja, de azért nagyon sok mindent, nagyon sok pénzt fektetnek már és tesznek a társadalmi felelősségvállalásba. Ez nem igaz egyébként.
Egyébként ezt akartam kérdezni tőletek, ez lett volna a második kérdésem, hogy amikor Észtországról beszéltünk, ugye szintén elő van nagyon a veszélyeztetett országok listáján, vagy Szlovákiáról beszéltünk, ugye az a helyzet, hogy Magyarország annyiban különbözik a környező országoktól, hogy még mindig nem akkora nagy a különbség, de nem olyan nagyon nagy a jövedelmi különbség a legalsó, meg a legfelső réteg között. Most tudom, hogy én is, magam is ugye azt gondolom, hogy hát szeretnék én azért kicsit közelebb kerülni a te listádhoz, de azért mégis az a helyzet, hogy azok az országok, amikről, vagy Oroszországról beszélt Péter, Annai Péter, azok az országok, amik, ahol nagyon komoly társadalmi válsággal tud hirtelen átcsapni egy ilyen válság, azt feltételezem, hogy azok, ahol egy nagyon picike gazdag réteg van, akik adott esetben kimenekítik a pénzüket, vagy elvesztenek mindent, és rajtuk áll ők az a néhány pillér, amin áll a magyar, vagy a gazdaság. És Magyarországon azért ez nem így van, tehát Magyarországon nagyon sok a családi vállalkozás, sokkal ebben az értelemben sokkal biztonságosabbnak tűnik az ország. Nem tudom, hogy mennyire értetek ezzel egyet.
Hát addig, amíg a bankjaink tudnak hitelezni, és azért tudnak hitelezni, mert ők is kapnak hiteleket, azért ez ma ezen a köldögzsinóron függ.
Is részben. Azért ez a középréteg, amire Eszter célzott, ez valóban sokkal szélesebb. És hogyha csak azt vesszük, hogy az 1 milliárd feletti vagyonnal rendelkezők családok száma 10 000, 5 és 10 000 fölött között mozog, akkor mégsem arról beszélünk egy Oroszországról, Szlovákiával, még nem is Lengyelországról. Uh-huh. Tehát azért azt gondolom, hogy a realitáshoz ez közelebb van, amit Eszter mondott.
A magyar tőzsde csapongása nem elég, zárójelben indokolatlan pánik, kérdezi egy SMS-ezőnk Szakonyi Péter.
A magyar tőzsde csapongása sajnálatos módon nem a magyar befektetők attitűdjét tükrözi, hanem a külföldi nagy befektetők is. Ugye a magyar tőzsdén nagyon kevés magyar befektető van. Köszönöm. És nagyon kevés cég van a magyar tőzsdén.
Köszönöm szépen, most csak pár percre búcsúzunk el, maradjatok velünk, jönnek a reklámok, a hírek, és aztán folytatódik a szinkron.
És vegyetek részvényt.
Vegyetek részvényt, igen. A Szinkron Tolmács című műsort halljátok, a Szeretem Magyarországot klub műsorát a Café Rádióban. Szakonyi Péter és Radnai Péter újságírók a vendégeink, és Babarczi Eszter a műsorvezető társam, akit most azért nem hagytam szóhoz jutni, mert van egy, én Kócián Péter vagyok, mert van egy telefonálónk a vonalban, telefonálunk, szóval mi hívtuk föl, hülyeségeket beszélek, annyira, mert közben az SMS-eket olvasom, mert egymás után jönnek az SMS-eket, amelyekről mindig mindjárt fogunk beszélni, de előtte beszéljünk arról, hogy a Pécsi Kulturális Fesztivál megszervezése körül ezen a héten egy újabb, tulajdonképpen botrányhullám vagy habverés történt, hiszen Brüsszelben meghallgatás volt, hiszen Lovasi András például felszólalt mindez ellen, ami, ahogyan zajlik a kulturális fesztiválnak a szervezése Pécsen. Megint lemondtak valakit, megint kineveztek valakit, egy vezetőt. Itt van a vonalban dr. Kis Endre, a Szigetvár Takarékpénztár elnöke. Jó estét kívánok!
Szép jó estét kívánok!
Azt mondja meg nekem, hogy miért, mi a baj a Pécsi Kulturális Fesztiválnak a szervezésével? Ön ezt közelről látja. Tehát mitől van ez a negyedéves, féléves leváltási hullám meg botrány sorozat?
Hát a kérdés köszönöm, de úgy érzem magam azon mellett, hogy én szeretem Magyarországot, és nagyon szeretem Pécs városát, de mint Pilátus a krédóban érzem most magam, hirtelen olyan kérdésekre kellene válaszolni, amire igazából a város közvéleménye nem kapott tájékoztatást.
Akkor azt mondja el nekem, hogy ha van, Pécs sok tekintetben le van maradva, nincs autópályája, meg egy bizonyos értelemben hülye helyen van, a szocialista nagyipar elmúlt onnan, a fejlesztések nem olyan erősek, miközben fantasztikus lehetőségei vannak a városnak, ugye elképesztő klímája, városi hangulata, szóval egy csomó adottsága meg lenne ahhoz, hogy mondjuk a rendszerváltás után egy prosperáló vidék legyen. Ugye a környezetese éppen arról híres, hogy a magyar nemzeti GDP-nek, a nemzeti jövedelemnek a termelése ott dübörögne. Miért van az, hogyha egy ilyen kivételes lehetőség adódik, amely idegenforgalminak passzol, amely a térség és a város előnyeinek a kihasználásáról szól, amelyhez az Európai Unió pénzt ad, amely egy csomó olyan fejlesztést meg tud valósítani, amit különben nehéz lenne a központi kormányzattól kicsikarni. Szóval, hogy ennek ellenére a helyi kulturális, meg politikai, meg gazdasági közeg nem összefog, és nem menedzseli ezeket a dolgokat, hanem újabb és újabb botrányok alakulnak ki. Mert nyilván azt látja, hogy mi az, ami hiányzik, hiszen ott él, ott dolgozik. Mi az, ami nem kényszeríti rá a politikusokat, hogy ezt jobban menedzseljék társadalmi?
Én nem tudom, ez egy pszichológus kellene talán ehhez kiderítse. A politikának itt most nagyobb szerepe van óvatatlanul, mint ahogy kellene, és talán megzavarta a várost ez a relatíve magas, mint egy 40 milliárdos keret, amiről lehetne gazdálkodni, amit nyert a város végül is pályázaton. És én úgy vagyok vele ez az egész kérdéssel, mint egy lokálpatrióta, hogy igazából az ön által említett Pécs értékek azok még mindig nagyobbak, mélyebbek, történelmileg gyökerezetten is, mint amit majd jelentenek majd ezek a beruházások. Tehát ebben, ami benne van a gyökereinkben, a saját városunk tiszteletében, annak azért számolatlan jele van a kultúrában, a hatalmas egyetemében, a diák tömegével, az oktatói körrel. Tehát itt meg azok a rendezvények az országon, a POSZT, mint fesztivál, az örökségfesztiválok, itt gyakorlatilag május végétől szeptember végét fest hátán van Pécset. Nagyon sok a helyi erő, akik ezt éltenek. Hogy most ilyenkor, amikor központi pénzek jönnek be, egyetlen az ablakban, mert csak az ablakban van, aminek ugye 85%-a Európai Uniós pénz, és az nagyon jelentős, hogy most miért csúsznak a beruházások, meg egyetlen szükség lett volna erre a beruházások mindegyikére, erről megoszlanak a vélemények a úgymond a civilek körében. Én azt hiszem egyébként, hogyha egyetlen egy beruházás nem készül el, mint ahogy nagy beruházás nem volt tavaly Nagyszebenben se például, amit volt szerencsém megnézni annak a körülményeit, és mégis csináltak egy mai napig is élő szellemiséggel.
Az ugye egy másik ország, ország, ugye az a Románia nevű ország.
De kis úr, nem, Szakonyi Péter, ők nem gondolja, hogy azért van ez az egész, mert túl habosították a dolgot, és túlzottan nagy várakozásokat gondoltak, hogy a YouTube ott fog fellépni, meg koncertterem, meg minden. Nem gondolja, hogy ez az oka a dolognak? Tehát, hogy
is lehet, de hogy Isten, minden lehet, ebben minden benne van. Igazából valahogyan egyik oldalról sietetjük az eseményeket, a másik oldalról pedig annyikor akarnak, de mégis lelassulnak az események. Itt a vezetőknek, a menedzsereknek a változása mindenfajta fronton, ez nagyon, nagyon meglepő és nagyon káros.
Abból, amit mond, abból az következik, hogy senkit ne fenyegessünk a YouTube fellépésével, és senkihez ne dobjunk 40 milliárd forintot.
Az, hogy Pécsnek milyen vonzása van, annyikor, hogy túlzásba esnék, mint a helyiek egyike, hogy itt volt a Caleras koncert, a Domingo koncert most idén, messze nem Kutas főváros díszletek között, és mégis volt olyan hangulata az egésznek, ennek a 6000 embernek a részvétele a koncerten, hogy Domingo idehozza jövőre egy olyan operagálát hoz ide, amely azért az egész világon esemény. Ha több ilyen szituációt tudunk teremteni magunknak, azok, akik a kulturális fesztivál szervezését, műsorszervezését felelősek, akkor igenis lesz híre, és lesz úgymond bukéja is ennek a Európa Kutas fővárosának. És azért sok minden elindult, és mondok arra, hogy mi a civil körben mi minden történik. Hogy például, nem is az LKF-el kezdjem, újra temetése lesz Janusz Pannoniusnak. Ennek hatására megmozdul a civilek, multivállalatok, helyi képviselői, helyi úgymond kisvezetői nekiálltak parkot tisztítani, fákat írtani, bokrata írtani. Most egy hatalmas mandalafácska, a Janusznak a mandalafácskáit ültetik el hétfőtől szerdáig a különböző területeken, négy területen is, amit előtte megtisztítottunk saját kezünk munkájával például.
Kérdezhetnék én is valamit, Babarczi Eszter vagyok, tehát azt látjuk, hogy önök pécsiek, hisznek a városban, de amikor én Pécsen járok, vagy pécsi barátommal beszélek, akkor azt tapasztalom, hogy nem hisznek az európai kultúra is fővárosban. Ezt lehet így mondani? Tehát az nagyon jó, hogy önök hisznek a városban.
Mi is hiszünk a városban.
Én azt tudom, hogy kivel beszél az ember. Tehát mindenfajta kételj az én számomra valóság és realitás. De csak egy példát mondok, hogy van ez az egyik kiemelt program a Zsolnai porcelángyár mellett, az olyan negyed mellett a terek, közterek, parkoknak a programja. Ez egy teli találat volt a pályázat során. Nem indult még meg semmi, de már arról cikkezünk, beszélünk, hogy át kell építeni a Széchenyi teret. Ez hatalmas ellenárdat indult meg mindenfajta vonatkozásban, és amikor egyszer valamelyik újság, helyi újság megszavaztatta az addig gyökeresen mindent ellenző közönséget, akkor nagy többséggel, 65-70%-os többséggel, igenis a Széchenyi teret azt mondják, hogy át kell alakítani a tervek szerint. És miért van szó, hogy itt van egy város a maga feszkeivel, és gyakorlatilag se a Széchenyi tér, se a sétatér igazából igazi fesztre nem alkalmas, főleg egy ilyen LKF-fesztre.
Elnézést, hadd kérdezek valamit, én Radnai Péter vagyok.
Köszönöm.
Azt mondja meg nekem, hogy sajnos én nagyon régen, nem, olyan két éve voltam utána a Pécset, nagyon szeretem az önök városát. Viszont azt nem értem pontosan, hogy annak ellen, hogy megvolt a hír, hogy önök megnyerték ezt a bizonyos pályázatot. Tényleg én is olvastam a YouTube koncerttől kezdve, nem tudom milyen óriási tervekig. Tényleg nagyon szép pozitív hírek voltak egyszer, és azóta, amióta ez egyszer elhangzott, kizárólag negatív hírek érkeznek a Pécs kultúra és főváros projekttel kapcsolatban. Állandóan összeveszik mindenki mindenkivel. Tényleg én nekem, hogyha most a kormányzati negyedhez tudom ezt hasonlítani, tehát hogyha nekem Magyarországról kellene mondanom ilyen olyan jelenségeket, amelyek ilyen rossz hírűek, amelyek ilyen balhések, akkor biztos mondanám a focit, meg mondanám a, és hogyha a politikáról vagy közéletiről kellene, és nem ennyire bulvárdorokról, akkor bizony a top 3-ban ott lenne a Pécs kulturális főváros. Miközben ez önmagában egy pozitív dolog lenne, és én most nem szeretnék, főleg én nem Debrecennel példálozni, de azért Debrecenben, amikor nemrég voltam, hát én döbbenten láttam, hogy ott mi történt az elmúlt 2-3 évben. Nyilván ez most egy másik beszélgetést igényel, hogy miért és hogyan.
Kis úr, elnézést kérünk öntől, hogy a debreceni lobby helyi képviselő. Bocsánat, én, a
Jézus Mária, most jött eszembe, hogy ez,
nem tudtuk,
igen, hogy ez történt.
Most leplezte le magát,
ez így igaz.
A debreceni lobby része. Én csak, vágok most közben, jó ez a debreceni példa, nagyon jó, mert én ott voltam katona, és én is rácsodálkoztam.
Ön arról beszél, hogy a Széchenyi tér nem alkalmas egy rendezvényre, most mondta.
Igen, de most voltak barátaim, régi évfolyamtársaim Debrecenből, és halára irigyeti magukat, hogy ez a Pécs az olyan gyönyörű, hol van a mi Debrecenünk, tehát minden relatív.
Viszont hagyd mondjak, hogy egy olyat, ami évek óta szinte 0 forintért állandóan a lapok címlapjára, ez mi kinyílt az első hóvirág a tetjén, ugye? Ez minden évben az vezető hír március táján. Egy fillérjükbe nem kerül, mert nem hiszem, hogy palántáznák a hóvirágot, és lehet látni, hogy jó hír lehet ingyen is. Csak ki kell találni.
Így van, ebben igazol van. Hát ezt mi se értjük. Pécsek Zeme nem érti igazából, hogy miért, mitől vesztünk meg, mitől vesztettük a józan eszünket, mikor annyi szellemi potenciál van. Professzorok tömege, Kossuth Díjas művészek, Lizdíjas.
Akkor használják ki őket, és gyártsanak jó híreket.
Így van, ez.
De miért nem történt? Tehát, hogyha azt mondja meg nekem, 2010-ben a magyar sajtó az a Pécsi Kulturális Európai Fesztiválnak a kudarcával vesz tele, az ön érzése szerint, vagy sikertörténet lesz belőle?
Én nem tudném megmondani, hogy miért gondolom azt, de azt gondolom, hogy ennek sikernek kell lenni.
De az lesz?
Az LKF sikerre született, annak kell lenni. Valamikor egyszer csak felébredünk, ha későn is, és ennek legfeljebb a beruházások, amelynek a fenntartása, üzemeltetése azért erősen kétséges, úgy az átlagember átlag információjával, de attól a Pécs város öröksége, a 2000 éves örökség azért az megvan bennünk, és az adottak. Legfeljebb régi kopott díszletek között fog zajlani a fesztivál, de hogy kulturális tartalommal kellő vonzerővel rendelkező, de ne tudják megtölteni azok, akik erre hivatottak, akkor nagyon csodálkozni.
Köszönjük szépen.
Dr.
Köszönjük.
A
nagyon drukkalunk.
Szigetvár Takarék Szövetkezet elnökével beszélgettünk.
Köszönöm szépen.
Köszönöm ennek, hogy itt volt velünk. Ez itt a Szinkron Tolmácsa Szeretem Magyarországot klub műsora a Rádió Cafén. Radnai Péter és Szakonyi Péter, alkalmi riporterek egyébként a vendégeink. Babarczi Eszterrel vezetjük ezt a műsort.
Kócián Pétert halljátok.
Zenélünk. Ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora, amiben az előbb Pécsről és a kulturális fesztivál megszervezésének nehézségeiről beszélgettünk egy partvonalról szemlélődő helyi értelmiségivel, aki a Szigetvár Takarék Szövetkezetet vezeti, dr. Kis Endrével. És ugye a kérdés az az, hogy ha van egy ország, ami válságban van makroszinten, és ennek a válságnak egy részét kívülről gerjesztik, tehát ráesik ez az egész kívülről, bár megvannak ebben a maga hibái is az elmúlt évek költekezésével, akkor milyen érdekes azt nézni, hogy egy olyan lehetőséget, amely Pécsnél megteremtődik, azt kicsiben sem tudunk menedzselni. Tulajdonképpen a pénzügyi válságnak a menedzselése is, amiből még viszonylag jól jöttünk ki, az bizonyítja, hogy félig üres a pohár, félig tele van, hiszen nem olyan nagy a költségvetési hiány, mint 2-3 éve, az biztos térdre kényszerített volna minket.
Sőt, nagyon jól lefaragták.
Igen, szóval... de azt is lehetne mondani, hogy ha nem kellett volna mit lefaragni, akkor még sokkal jobban állnánk. Képzeljék el azt a szituációt, hogy mondjuk 2002 óta egy takarékos költségvetési politikát folytat a kormány, és mondjuk Magyarországnak lennének tartalékai, jó, amelyből ilyen helyzetben ellensúlyozni tudná azt a pénzügyi nyomást, ami most nehezedik az országra, akkor ma nem Izland után emlegetnének minket. Szóval csak azt akarom mondani, hogy nekem Pécs története, ahol jön a pénz, meg Magyarország története, ahol elzárják a pénzügyi csapokat, sok tekintetben ugyanarról szólt. Tehát hogyha tök mindegy, hogy nekünk jön a pénz, vagy viszik a pénzt, nálunk minden ugyanúgy menedzselődik. Szakonyi Péter.
Igen, ránk szokták azt mondani, hogy nem, a más kárából nem tanulunk, sőt a sajátunkból se. Most itt egy érdekes paralel van. Ugye Romániában a román parlament megszavazta, hogy a tanárok és nak a bérét 50%-a emeljék, sőt a nyugdíjakat emelik, sőt a távfőszolgáltatáshoz való állami hozzájárulást emelik. Magyarul ugyanazt megcsinálják, mint amit mi 2002-ben a 100 napos programban a Medgyessy kormány. És ugye ez csak azért párhuzamként érdekes.
Nem mindegy, hogy egy gazdaság évi 5-6-8%-kal növekszik, amiben most a román van, vagy 1-2-3 körül tűz, mint a magyar.
Igen, a román...
pont az a jelentős különbség.
Így van, a román GDP-nek 1%-át óvó el fogja vinni ez a kis,
de
közben ez a kis akció.
3-4-5%-kal, tehát egy magas növekedési ütemben vannak.
Voltak. Fejlődés. Már azt mondják az ottani szakértők, és nem csak ők, hanem a Political Capitalnek van egy elemzése, ami éppen ebben foglalkozik, hogy már figyelmeztetést adott ki, hogy a román gazdaság rossz útra téved ebben.
Szakonyi Pétert halljátok, most miután már megtudtuk, hogy a magyar gazdagok is szívnak, most megtudtuk, hogy Románia is, tehát tulajdonképpen a béke szigete vagyunk mi itt, középosztálybeli magyarok a Rádiókafén,
hát
és
relatív.
Reméljük, hogy ti is relatív béke szigetei vagytok. Azt még fontos elmondani, hogy bár hirtelen pottyantunk ebbe a pécsi ügybe, azért az volt a, ha egy mondatba össze lehet foglalni az üzenetet, az a dolognak a lényege, hogy lehet jól menedzselni valamit, meg lehet rosszul menedzselni valamit, és pénz nélkül is lehet jól menedzselni valamit, és sok pénzzel is lehet rosszul menedzselni valamit, tehát ezt így szűrjük le, és hallottunk egy embert, aki azt mondta, hogy ő neki nem kell a pénz, de szívesen menedzsel, szemetet szed, átépít, és így tovább, mert szereti Pécset, és hisz benne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog volt, még akkor is, hogyha hirtelen itt beesett az adásba a válság kellős közepébe.
Hát nekik ez is egy nagy válság, tehát azért érdekes mondom azt, hogy van 40 milliárdjuk, a nyakukba szakadna, azt nem tudnak vele mit kezdeni. Ez is egy válságszituáció. Most minket persze nem ez szokott izgatni manapság, de...
Pont az ellenkezője.
Érdekes, mert egy helyi válság, és hogy úgy kezdődött az egész mai beszélgetésünk, hogy nemzeti konzultáció, hogy végül is ott egy pici helyi válság van, és ott egy pozitív válság van, hiszen ott az ez a Jézus Mária nyertünk, ugye? Igen. Tehát az van, hogy hirtelen oda ment a pénz, és az a szokásos magyaros történet, hogy elkezdtek egymással veszekedni, hogy mi legyen ezzel. Ez egy kicsit el, mint amikor Gyöngyösen az Apollo Tyresnek ugye lett volna a beruházása, és akkor az egyik politikai oldal a másik politikai oldalnak megfúrta a bármilyen okból kifolyólag az ötletét. Szóval a lényeg az, hogy ott van egy szerintem pozitív válság, és mondjuk az előző megszólaló, aki a telefon végén volt, az ő egy, lehet egy kis idealistán állt hozzá a dologhoz, de mint hogyha ő se olvasná a híreket Pécsről, vagy ott más hírek lennének, és az országos sajtóban más jutna el.
Mi úgy viszonyulunk a pécsi hírekhez, mint hozzánk viszonyul a nemzetközi hitelvilág, tehát ez megmutatja, amit mondtam az elején, hogy miért is kell egy ilyen nemzeti még
ez
akkor is.
Tökéletes, ez pontosan így van. Tehát messziről jött ember abból a hírből, tehát mi onnan tájékozunk, amit hallunk róla, és hogyha mi pedig Pécs mennyire van, nem én, 250 kilométerre, és mi is már elhisszük azt, hogy ott mi van, miközben ő János Pannoniuszról beszélt, meg a terekről, meg a nem tudom mire, a faültetésről. Tehát mikro szinten nagyon-nagyon pozitív kisugárzás volt annak, amit mondott, miközben mi itt arról azért hoztuk az egészet szóba, mert hogy válság van Pécs környékén. Lehet, hogy akkor elhetően mit gondolnak rólunk a világban, amikor azt látják, amit majd holnap esetleg látnak, vagy reméljük, hogy nem látnak.
Ez volt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora, itt a Rádió Cafén. Utoljára Radnai Péter beszélt, aki Playboy szerkeszti egyébként. Szia Péter, köszönjük, hogy itt voltál.
Szia, sziasztok.
Előtte Szakonyi Péterrel beszélget, nem, ő szólalt meg előtte, te ezt akartam mondani, mert mind a kettőjükkel beszélgetünk.
Ebben már nem tudsz kijönni.
Nem, ebben már nem, de azért meg fogom szétdumálni a dolgot, szóval Szakonyi Péternek köszönöm, hogy itt volt, gyorsan mondd azt, hogy szia, meg ha nem tudok tovább
bakizni.
Szia Péter, a műsor Babarczi Eszter vezette.
És Kócián Péter, ez és a Péterek napja volt. Sziasztok, két hét múlva találkozunk.
Sziasztok.